Áldás békesség, aki nem ismer, én Nyikos Viktória vagyok, és az életünk egy részéről fogok beszélni, ami sajnos ehhez a címhez tartozik. Talán azzal kezdeném, hogy nálunk egy hagyomány van már a családunkban. Mi minden szilveszterkor elővesszük a elmúlt év naptárát, a fényképeket, végigéljük újra az évet, és megtervezzük a következőt. Most ez így volt tavaly előtt is. Elővettük a naptárat, akkor indult a csipkebokor óvoda, illetve tudtuk, hogy fog. Nekünk van 4 gyerekünk, van egy óvodapedagógus végzettségem, és a 4. gyerekünk éppen abban az évben töltötte volna a 3. életévét, amikor elindul az óvoda. Szóval nagyon logikusnak tűnt, hogy akkor igen mondok arra a felkérésre, hogy én ennek a gyülekezetnek az óvodájában lehetnék óvónő, ami szívem vágya volt, még mielőtt az óvoda elindult volna. Kérdeztük Istent, hogy az ő terve micsoda, és hát vagy nem figyeltünk, nem hallottuk, vagy a későbbi válasz volt a válasz. Mielőtt kimondhattuk volna az igent a gyülekezet felé, akkor megtudtuk, hogy kaptunk egy 5. kisbabát, és akkor, hát, hogy őszinte legyek, nem örültünk. Szépen elterveztük az életünket, hogy hosszú gyes után én elmegyek dolgozni, anyagilag is kicsit jobban fogunk állni, együtt lehetek a hívő testvérekkel, a gyülekezetbe járó családokkal, gyerekekkel, ez nekem nagyon fontos lett volna. De hát Isten ezt így tervezte, úgyhogy én felkerestem az orvosomat, ahol egy újabb meglepetés jött, az én orvosom már nem praktizált. Úgyhogy ott álltam, hogy most akkor merre tovább. Én mindig úgy gondoltam, hogy nem keverem a barátságot és az orvosi dolgokat, de most az első gondolatom egy hívő barátunk volt, aki szülésznő, gyógyász, és fel is kerestük őt, aki az ultrahang alapján azt mondta, hogy hát ez egy frappáns válasz a kérdésünkre. Így nemet mondtunk az óvodára, fájó szívvel, és erőt kértünk Istentől arra, hogy a családunk felé is elmondjuk ezt a hírt, hogy nekünk újabb kisbabánk lesz. Az én családom nem hívő család, és már a 4 gyerekkel is inkább marslakónak néztek sem, mint értelmesen gondolkodó embernek, és már a 4. gyerekünknél is bizony kaptunk olyan megjegyzéseket, amik nem estek jól. Úgyhogy most, hát én nagyon nagy félelemmel néztem a beszélgetés elé. És hála Istennek az egyetlen válasz az annyi volt, hogy ugye ti nem tudtok más megoldást elképzelni, mint hogy megszületik. És valóban nem tudtunk. És attól kezdve tudtunk örülni a kisbabánknak, és azt láttuk, hogy a családon belül az ő megléte olyan beszélgetéseket indított el, olyan gondolatokat, amik megváltoztatták az ő életüket, hozzáállásukat, sok mindenhez. A gyerekeink azok persze kitörő örömmel fogadták a kistestvér érkezését, hiszen ők ezt mindig is szerették volna. Úgyhogy berendezkedtünk erre. Az ige hirdetéseken volt 2 ige, ami nagyon jól esett akkor a lelkünknek. Az egyik az áldás lesz kicsiken és nagyokon, illetve a szeretettel veszlek körül. Volt, ami hát minket nagyon megnyugtatott, és felszabadított mindentől, és jó volt ezt így élni. Nekem még májusra volt egy másik államvizsgám, ami egy 5 éves tanulásnak a végét jelentette volna. 1 héttel az államvizsga előtt az édesanyám meghalt autóbalesetben. Én ott álltam akkor 20 hetes terhesen, és nem nagyon értettem, hogy akkor most hogyan tovább, ő vétlen volt a balesetben, de ez nem segített rajtunk. Én akkor kiköltöztem az édesapámhoz, és azon a héten megpróbáltam neki segíteni. De nem volt könnyű szembesülni mind a valami a rendőrségen, a roncstelepen és egyéb helyeken várt ránk. A nejlonzacskóban visszakapott táskákkal, ruhákkal, az elszámolt fülbevalóval, ugyanez a roncstelepen az autóból kiszedett táskákkal, vagy bármivel, amit hát, ami nem a balesetben tört össze, azt a tűzoltók szedték szét, és marták le, és próbálták az édesanyámat menteni. Ő a helyszínen meghalt, ami így utólag én azt gondolom, hogy hála töltheti el a szívünket, vagy töltés el, mert lehetett volna ez másképp. És voltunk egy baráti házaspárnál, aki 10 néhány éve ápolja az ágyban fekvő nagymamáját, most már 2 pici gyerek mellett, és az ő nagymamája is egy mindig izgő, mozgó ember volt, akár csak az édesanyám, aki soha egy pillanatra nem tudott leülni, és ha ő fekvőbeteg lett volna ágyhoz kötött, akkor én azt gondolom, hogy sokkal rosszabb lett volna neki is, és mindannyiunknak. Szóval intéztük a temetést, és nagyon furcsa volt, mert be kell vinni ruhákat a irodába, a temetkezési irodába, ezt aki csinálta, azt már tudja. És bennem ott volt, hogy tudom, hogy mit illik bevinni, de azt is tudom, hogy ez nem az én édesanyám. Hát az én édesanyám nem abban a ruhában szeretett lenni, nem abban volt ő, amit illik bevinni. Úgyhogy én bevittem azt, amiben ő volt. És állni a szekrény előtt, és válogatni a ruhákat, az hát nem volt könnyű. Aztán azon kaptam magam, hogy azt válogatom, hogy milyen fehér nevű illik a blúz alá, ami nem látszik át. De az már igazából mindegy. És akkor én úgy gondoltam, hogy hát tanulni nem sok időm volt, úgyhogy én nem mennék államvizsgára. De aztán aznap reggel én kaptam egy SMS-t, az aznap ígével, Spurgeon ígével, zsoltárokból, hogy megmentem a hozzám kiáltó szegény szűkölködőt és nyomorultat, úgyhogy én elmentem az államvizsgára. Amihez hozzátartozik, hogy nekem az államvizsga előtt 2 héttel visszadobták a szakdolgozatomat mindenféle indoklás nélkül, és nem nagyon tudtuk, hogy ezzel most hogyan tovább. Akkor egy barátnőm azzal nyugtatott, hogy azt a sátánnak is kell valamit csinálnia, Jézus Krisztustól az ember nem tesz csak úgy tanúbizonyságot, és azt ő nem fogja hagyni. És aztán valóban ez a kérdés megoldódott. Én elmentem államvizsgázni, 5-ösre államvizsgáztam, és a szakdolgozatomat nem én védtem, hanem azok a tanárok, akik engem államvizsgáztattak, mert ők közben elolvasták, és nekem nem nagyon kellett ezzel foglalkoznom. Aztán a temetés után, illetve a temetésre készülve, édesanyámnak volt egy kérése, hogy őt ne temetőbe temessük. Nem tudom, hogy kértek-e már bárkitől ilyet, vagy valaki gondolkodott-e már ezen. Ő azt kérte, hogy a kertben szórjuk szét a hamvait. Ami így első hallásra olyan elfogadott manapság, és mi is azt gondoltuk, hogy hát persze legyen ez így, ha ő ezt így kéri. De aztán rájöttünk, hogy ez nagyon nehéz. Nagyon nehéz elhordozni, hogy ennek eleget tudjunk tenni. Mert mindaz, amit a temetőben, a ravatalozóban megcsinálnak, azt nekünk kell most megcsinálni. Nekünk kellett végigjárni a lakásunkat, hogy milyen olyan bútort találunk, amire ravatalozhatjuk az édesanyám urnáját. Nekem kellett járni a boltokat, hogy olyan anyagot találjak, amit a rovatalra rátehetünk, és én megvarhatom ezt a terítőt. És igazából most is nagyon rossz, amikor kimegyünk, és egy rózsafát vettünk fejfa helyett. De nincs olyan hely, ahova el tudunk menni, nincs egy temető, ahova azért megyek, hogy emlékezzek, hanem ha kimegyek a szüleim házába, a kertjébe, akkor mindig az a megfoghatatlan érzés van, hogy itt van az édesanyám eltemetve, de ez nem egy temető, és ebben nem nagyon tudok mit kezdeni. Ennek talán nem itt van a helye. De neki ez volt a kérése. Úgyhogy ez nehéz volt. Aztán kaptunk 2 hét nagyon kellemes nyaralást, ami tényleg talán életem leggondtalanabb 2 hete volt. És olyan jól esett, hogy úgy túl vagyunk ezen, készülhetünk a szülésre. A születésnapomon elmentünk ultrahangra. Hát még egyetlen gyerekünket nem láttuk olyan jól ultrahangon, mint a kisfiúkat. De 2 nap múlva megtudtuk, hogy ő addig él, amíg a pocakomban van, vagy maximum születése után 1-2 napig, mert beteg. Akkor összedőlt a világ. Anya temetése, vagy minden más egy olyan helyzet, amikor van mit csinálni, van mit intézni, van kit felhívni, van hova menni, van kivel beszélni. Ez egy olyan helyzet, amikor nincs mit csinálni. Csak állni és várni, hogy elteljen az a 3 hónap, avval a tudattal, hogy addig él a kisbabánk, amíg eltelik ez a 3 hónap. A kontroll ultrahangon már én így utólag azt mondom, hogy hála Istennek, kiderült, hogy nálam is problémák vannak. Ahogy ezt az orvosunk fogalmazott, ülök egy időzített bombán. Én nem vettem komolyan. Elutaztam 6 gyerekkel az édesapámhoz, majd ez az időzített bomba ez elkezdett ketyegni. Úgyhogy gyorsan be kellett mennünk egy kórházba, ahol hát mondjuk nem fogadtak minket kedvesen, ott álltam akkor 26 hetes terhesen egy beteg gyerekkel. És életemben először ordítottak velem a hitemért. Hát ugyanis felajánlották, hogy miután ma Magyarországon a terhesség bármely szakaszában megszakítható a terhesség, ha a gyerek állapota az élettel össze nem egyeztethetetlen, így ezt nekünk is felajánlották. De mi köszöntük, és tudjuk, hogy szerintünk életet Isten ad, és ő vesz el. Az nagyon jó volt, hogy akkor telefonkapcsolatba tudtunk állni az orvosommal, és viszonylag gyorsan kirúgtak minket abból a kórházból. És az ő tanácsára átmentünk egy másik kórházba, ahol van koraszülött intenzív, hogyha mégis meg kell születnie a kisbabának, akkor ott el tudják őt látni. És ez a kórház az a kórház volt, ahol a mi másik, 2 legkisebb gyerekünk született. És az a bába fogadott, akinél a legkisebb gyerekünk született, és megismert minket. És az orvos volt az ügyeletes orvos, aki a kontroll ultrahangon is ott volt. Úgyhogy nem kellett nagyon magyarázkodnunk. Fölvettek, és benfeküdtem néhány hétig. De így például mi nem jutottunk el Nagybörzsönybe, ami egy nagyon fontos hely volt számunkra, és az egyetlen olyan pont már, amihez úgy ragaszkodtunk volna, ami még nem vevődött el egészen addig, a pillanatig, hogy nekem bent kellett maradni. Egy héttel később kiderült, hogy mind az én állapotom, mind a kisfiunk állapota rohamosan romlik. Ezért kiírták a szülést. Én akkor nagyon el voltam keseredve. És akkor tapasztaltam meg, hogy az a Istennek az is kegyelme, hogy nem hívő emberekkel is fel tud használni arra, hogy hívőket erősítsen, akkor, amikor ők nagyon nincsenek a helyükön. A mellettem ülő, vagy mellettem fekvő anyuka mondta, hogy nem baj, majd imádkozunk. És ezt olyan jó volt tapasztalni, hogy előtte én segítettem nekik, és most ők azok, akik segítenek nekünk. És talán az volt az első alkalom, amikor én azokért az orvosokért is tudtam imádkozni, akik kirúgtak a másik kórházból, és ordítoztak velem. Be kell vallanom, hogy tudom, hogy Jézus azt tanítja, hogy szeressem őket, de én nem tudtam őket szeretni. Sok mindent éreztem, de szeretetet azt nem. És akkor rájöttem, hogy tulajdonképpen örülhetek, hogy ők ordítottak, mert tudom, melyik oldalon állnak. Ha nem ordítanak, de mégis a másik oldalon állnak, mint én, akkor az sokkal nehezebb felismerni. Amikor a kisfiú megszületett, attól kezdve döntések sorát kellett meghoznunk. Abba kezdték, hogy minden újszülött az első 24 órában általában újraélesztésre kerül. Mi ezt kérjük-e, hiszen úgysem fog élni. Én ott feküdtem a műtét után a kórházban, arra vártam, hogy mikor kapom azt a hírt, hogy meghalt a kisfiunk. És én még soha annyira nem szerettem Jézus Krisztust, mint akkor ott. Bár azt gondolom, hogy ez nem az én szeretetem volt, hanem az ővé, ami már olyan nagy volt, hogy így kicsordul rajtunk. Mi kértük az újraélesztést. Akkor alig, hogy kiment egy valaki, bejött más valaki, hogy ugye úgyse szoptatok, akkor adnának orvosságot, hogy ne is induljon az anyatej. Hogy amíg él, addig hadd kapja azt, ami neki a legjobb. Akkor igazából már nem is szóltak. 2 hetet élt a kisfiunk. Minden várakozás ellenére. És egy olyan helyen lehetett, ahol mindent megtettek érte annak ellenére, hogy tudták, hogy önön fog élni. Megkapott minden kezelést, megkapott minden gyógyszert. Amikor először láttam, alig látszott ki belőle valami a tűk, az infúziók, a lélegeztetőgép, a raktapaszok, az EKG érzékelő, a nem tudom én mi között. A filmekben a monitorok, a pumpák, a nem tudom én micsodák. És nagyon gyorsan meg lehet tanulni laikusoknak is, hogy melyik érték mit jelent. És amikor egy szülő bemegy egy látogatáskor, 2-szer fél órára lehet bemenni egy ilyen helyre, akkor hiába kérik, hogy ne a monitort nézze anyuka, mert azt majd mi nézzük. Az első, amit észreveszünk, az a monitor, hogy hogy áll az EKG, mennyi a légzésszám, hogy mész ki a görbe, és utána látjuk, hogy hány cső került föl, hány tű került le, mire mit kötöttek be. És aztán újra döntést kellett hoznunk, hogy a 10. nap körül minden újszülött vagy koraszülött gyerek egy bakteriális fertőzésen esik át a sok branülcsere, tűcsere és egyebek miatt. Akkor kérjük le az újraélesztést. Akkor már rájöttünk, hogy tulajdonképpen nincs jó döntés. Igyekeztünk mindig Isten szerint dönteni, Isten tanítása szerint. De ez volt az a helyzet, amikor már fogalmam nem volt, hogy mit döntsünk. Ha azt mondom, hogy igen, élesszék újra, akkor visszarángatom őt onnan, ahova mindannyian vágyunk. Viszont ha Istennek az a terve, hogy őt elhívja, akkor hiába élesztik újra, akkor sem fogják tudni. De ha azt kérem, hogy ne élesszék újra, de újraélesztéssel még élhetne, és köztünk lehetne, mert Istennek az a terve. Igazából nem tudtuk. És abban az idegállapotban ez már rettenetes volt. Akkor mi végül is úgy döntöttünk, hogy nem kérünk újraélesztést. Isten kezébe adjuk a gyerekünket, ahol a helye van. Ez avval zárult, hogy jó, akkor este a főorvos úrnál alá lehet írni a nyilatkozatot. Hát nekünk életünk leszörnyű fél órája volt az a fél óra, mert az, hogy az ember hit által eldönti, hogy nem szeretné a gyereke újraélesztését, az nem ugyanaz, mint amikor aláírok egy papírt, amin a gyerekem neve szerepel. Nekem ez olyan volt, mintha halálos ítéletét írtam volna alá. És csak azt láttuk, hogy jön a főorvos, és mindenkihez oda megy. Olyan érzés ez, mint amikor a cápa kering az ember körül. De nem jött oda hozzánk, és nem kellett aláírnunk ezt a nyilatkozatot. De akkor szerintem 10 évet öregettünk. Végül ezt a nyilatkozatot nem kellett aláírnunk. Egyik nap arra mentünk be, hogy az EKG görbe már nagyrészt nullához közelít, a hangot már levették, hogy ne csipogjon állandóan, a légzésszám az hol a harmada, hol kevesebb, és akkor már megengedték, hogy 2 pici lukat ki lehet nyitni, amin keresztül ellátják ezeket a babákat, hogy ott megsimogathassuk, mert a kezünkbe sose behetjük, és ahol volt kis hely, ahol raktapaszok és szöveg között, ott megsimogathattuk a gyerekünket. És a legfurcsább, hogy amíg simogattuk, azért mindig jobbak lettek ezek a görbék. Akkor hívtam be minket külön az orvosi szobába, és az olyan jó volt, hogy elég volt csak annyit mondani, hogy tényleg nem kérjük az újraélesztést. Csak azt kérjük, hogy ha elmegy, akkor hívjanak föl minket telefonon. Még éjszaka telefonáltak, és akkor még bemehettünk elbúcsúzni. És hálás vagyok azért, hogy ez így alakult. A temetést egy hónappal később lehalasztottuk, mert édesapámat közben kórházba kellett vinni. És a temetés után derült, hogy pajzsmirigy rákja van. Ő most van túl a második kezelésen. Most már tünetmentesnek nyilvánították, a héten tudtuk meg. Valószínűleg most már jól van. Így egy évvel a történtek után nagyon sokat tanultunk ebből. Többek között az, hogy nekünk ez, hogy áldás lesz kicsiken és nagyokon, és hogy szeretettel veszlek körül, ez nekünk csak azt jelentette, hogy minden rendben lesz. De mindaz, amit elmondtam, abban együtt Isten sosem hazudik. Valóban áldás volt mindannyiunkon. Az a 37, amit a kicsi fiunk velünk töltött, az nagyon sok áldást hozott. Többek között megtanultuk, hogy nem az élet hossza az, ami meghatározza, hogy milyen emberek vagyunk, vagy hogy tudjuk Istent szolgálni. Nem az egészségi állapotunk. Ő nagyon beteg volt. A születése utáni vizsgálatok sokkal rosszabb eredményt hoztak, mint amire mi számítottunk. De ő mégis Isten szolgálta, és azt tette, amit amit az Úr rám bízott, és küzdött addig, ameddig neki itt volt helye. És a mai napig nagyon jó, hogy ő van nekünk, még ha nem is velünk él. És ő szeretettel vett körül minket Isten, olyan szeretettel, amit soha nem tapasztaltunk, és amiért nagyon hálás vagyok, és igazából még soha nem tudtam megköszönni itt a gyülekezetnek azt a sok mindent, amit kaptunk, úgyhogy még most ezáltal is köszönöm szépen mindenkinek a szeretetet, az imádságokat, az ebédeket, a gyerekvigyázásokat. Volt, aki vidékről utazott föl azért, hogy csak 10 percet velünk legyen, vagy velem a kórházban. A gyerekeim egyik családtól a másikig mentek. Nem kis áldozatokat hozva, 3-4-5 gyerekes családok. Kaptam lekvárokat, befőtteket, mondván, hogy nekem nem volt idő nyáron arra, hogy befőzzek. És a mai napig tart ez a szeretet, ez a nagy családos szeretet, amiért külön hálás vagyok. Köszönöm szépen!